Kedves testvéreink, keressük meg
Isten tiszteletünk alapigét Mózes első könyvének 29. részéből, a 10-től 28-ig terjedő szakaszt, verseket fogom olvasni. Kicsit folytatva a Hargita tábor témáját, de most így az egész gyülekezetben, Mózes első könyvének 29. részéből a 10-től 28-ig terjedő ige szakaszt fogom olvasni. És Lőn, amint meglátta Jákob Rákelt, Lábánnak az ő anyabátyának leányát, és Lábánnak az ő anyabátyának juhait, odalépett Jákob, és elgördíté a követ a kút szájáról, és megitatá Lábánnak az ő anyabátyának juhait. És megcsókolá Jákob Rákelt, és nagy fennszóval síra. És elbeszéli Jákob Rákelnek, hogy ő az ő atyának rokona, és hogy Rebekának fia. Ez pedig elfuta, és megmondá az ő atyának. És Lőn, mikor Lábán Jákobnak, az ő húga fiának hírét hallá, elejébe futa, megöleli, és megcsókolá őt, és bevívé az ő házába, és az mindeneket elbeszélt Lábánnak. És mondta néki Lábán, bizony én csontom és testem vagy te. És nála lakott egy hónapig. És mondta Lábán Jákobnak, avagy ingyen szolgálj engem azért, hogy atyám fia vagy. Mondd meg nékem, mi legyen a béred. Vala pedig Lábánnak két leánya, a nagyobbiknak neve Lea, a kisebbiknek Rákel. Leának pedig gyenge szemei valának, de Rákel szép termetű és szép tekintetű vala. Megszereti vala azért Jákob Rákelt, és mondta, szolgállak téged 7 esztendeig Rákelért, a te kisebbik leányodért. És mondta Lábán, jobb néked adnom őt, hogy sem másnak adjam őt, maradj én nálam. Szolgálatát Jákob Rákelért 7 esztendeig, s csak néhány napnak tetszik ez néki, annyira szereti vala őt. És mondta Jákob Lábánnak, add meg nékem az én feleségem, mert az én időm kitelt, hadd menjek be hozzá. És begyűjté Lábán annak a helynek minden népét, és szerze lakodalmat. Estve pedig vevé az ő leányát Leát, és bevivé hozzá, aki bement ő hozzá. És Lábán az ő szolgálóját Zilpát szolgálóul adta az ő leányának Leának. És reggelre kelve, imé ez Lea. Mondta azért Lábánnak, mit cselekedtél én velem? Avagy nem Rákelért szolgáltalak én téged? Miért csaltál meg engem? Lábán pedig mondta, nem szokás nálunk, hogy a kisebbiket odaadjuk a nagyobbik előtt. Tölts ki ennek hetét, azután amaszt is néked adjuk a szolgálatért, amelyel majd szolgálsz nálam még más 7 esztendeig. Jákob tehát ekképpen cselekedik, kitölti azt a hetet, ez pedig néki adá Rákelt, az ő leányát feleségül. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Köszöntjük szeretettel a kedves testvéreket, a gyülekezetet, a fiatalokat, különösen azokat, akik más helyiségekből jöttek el erre a tábori beszámolóra. Örülünk annak, hogy most együtt lehetünk így, és elmondhatjuk azt, amit kaptunk az Úrtól a tábori héten. A tábori héten a szerelemről, a házasságról, nagy titokról volt szó. Az énekek énekét tanulmányoztuk. Borzási Pál lelkipásztor testvér vezette ezt a tanítást. Délelőttönként ez volt a téma, és valahogy egy kicsit ezt folytatva erről fogunk most este még hallani, inkább fiataloknak, de nem csak fiataloknak. És most abból a hétből, amit kaptunk az Úrtól, gondolom, hogy nem csak az énekek énekéből, hanem más igék is, mert este evangelizáló jellegű alkalmak voltak, és nagyon jó volt, áldásos volt, éreztük az Úr jelenlétét, örülhettünk és sírhattunk egyaránt, és hát ebből szeretnénk valamit a testvéreknek átadni, és köszöntünk szeretettel mindenkit, aki eljött erre az alkalomra, innen a gyülekezetből, a városból, vagy bármelyik helyiségből. Az Úr tegye áldottá számunkra ezt az alkalmat, ezt az istentiszteletet. Most közösen énekeljünk még egy énekből, azután Olá Csaba testvér szól, és azután majd a fiatalok fogják a szolgálatot folytatni énekekkel és bizonyságtevésekkel. Thank you.
Igeverset olvasnék fel, Pál apostolnak a Tituszbeliekhez írt levele, 3. rész, 8. versét. Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben előjárni, ezek jók és hasznosak az embereknek. Röviden szeretnék szólni, hogy legyünk gazdagok a jó cselekedetekben. Erről szól ez az igevers, Pál apostol búzított a Tituszt, és bennünket is. Sajnos, hogy sokszor mi a keresztény életünkben elfeledkezünk arról, hogy Isten arra jött el bennünket, hogy jót cselekedjünk, és több akadály lehetnek a jó cselekedetekben. Az Úr Jézusra szeretnék rámutatni, hogy megfigyeltem, hogy még soha az evangéliumokban, főként a Máté evangéliumában mennyire kimagaslik az Úr Jézus, hogy mennyire jót cselekedett, nem csak úgymond egy elméleti tanítást tartott, hanem be is mutatta az életébe. Figyeljük meg, csupán a Máté evangéliumában, hogyha átlapozzuk a Máté evangéliumát, hogy tanított az embereket, viszont látjuk, hogy jót is cselekedett, sok beteget meggyógyított, tehát nem csak elmondta elméletileg, hanem meg is élte azt. Szeretem a karácsony ünnepet, de az Úr Jézus Krisztus nem azért jött el a földre, hogy karácsonykor úgymond bennünket, keresztényeket úgy elbájologtasson a betlehemi romantikával, hanem a földre jöttével azt akar elérni a mi életünkben, hogy megtisztítson és megszabadítson a mi bűneinktől. Úgymond szeretjük a mi ünnepeinket, és nem azért halt meg az Úr Jézus nagypénteken, hogy úgymond egy ébetszer úgy elsirassuk, egy néhány könycsepp kijön a mi szemünkből, és sirassuk az Urat, hanem hogy tisztává tegyen, és gyakorlatilag is a mi életünkben megnyilvánuljon a mi keresztény életünk, és itt az igében, hogy szól, hogy legyünk gazdagok a jó cselekedetekben. Úgy szintén a húsvét ünnepe, sajnos sokszor a keresztények teljesen eltévesztik a célt, hogy mi is a húsvét lényege, nem azért támad fel a mi megváltunk Jézus Krisztus, hogy húsvéti sonkákkal hízelegünk egymásnak, húsvéti piros tojásokkal, hanem hogy az ő feltámadásának ereje élnyen bennünk, és sok keresztény ezt nem tudja, nem érzi át, hogy egy új életre hívott el bennünket is, teljesen más életformát, más életcélt adott Jézus Krisztus, erre hívott el bennünket. Rövidre szeretném szabni, hál' az Úrnak, sok szolgálat van, egy történettel szeretném befejezni, hogy ecseteljem jobban a jó cselekedetünket. Sok akadályai vannak. Egyik nagy akadály az, hogy önzőek vagyunk, hogy magunkkal törődünk, és nem tudunk jót cselekedni. Egy valakiről fel van jegyezve, egy hosszú úton kellett haladni, egy csodálatos tájon, és egy rossz autóval kellett mennie, és minden erejét, igyekezetét abba őrlődött az ő ereje, igyekezete, és sokszor leállt az ő kocsi azon a hosszú úton, minden ereje igyekezett belement, és nem tudott gyönyörködni, áthaladt azon a hosszú úton a tájakban, és így van a mi keresztény életünkben is, hogyha rosszul működik a mi lelkéletünk, ha nem vagyunk jó lelkileg, ha nem mosott meg az Úr Jézus az ő vér által, és nem szült újjá bennünket Isten, akkor ahelyett, hogy másokkal tudnánk törődni, a mi bajunkkal bibelődünk, és sokszor elmondjuk azt, hogy hát én alkalmatlan vagyok, hát én szomorú vagyok, hát én tehetetlen, és minden dolgot elmondunk, és nem vagyunk gazdagok a jó cselekedettekkel. Egy pozitív dolgot szeretnék elmondani, nagyon röviden ezzel szeretném befejezni, hogyha gazdagunk vagyunk a jó cselekedetekben, akkor csodálatos következményei vannak. Egyik csodálatos következmény az, hogy van öröm a mi életünkben. Ha valakivel, valakikkel jól tudunk tenni, akkor az Úr ad örömet a mi életünkben. Hát kívánom, hogy ez így legyen a mi életünkben. Amen.
Igyekezzünk erre a meggazdagodásra, a jó cselekedetekben járjunk elől. Most a fiatalok kezdik a szolgálatot, a tábori beszámolót. A táborról még annyit, hogy 250 fiatal volt jelen ezen az alkalommal. Négyen voltunk lelkipásztorok, amint említettem, Borzási Pál testvér, ő volt az előadó, Szabó Szilárd testvér, akit jól ismerünk, az Ifjúsági Szövetség elnöke, és ők szervezték meg az Ifjúsági Szövetség ezt az egész táborozást, és jól meg volt szervezve, szép volt, áldásos volt, sok minden lehetőség volt, kikapcsolódás, pihenés, és főleg lelki feltöltődés. Fazekas György testvér volt még ott Nádasdról, mert a nádasdi fiatalok is voltak, és én is ott voltam, ott voltunk. Hát most abból, amit ott kaptak a fiatalok, énekek, bizonságtevések, most őket hallgatjuk. Kis Máté, kérjük, kezdje meg ő a bizonságtevéseket, és utána majd az ének.
Már az elején meg szeretném ragadni az alkalmat, és nagyon szépen köszönjük a gyülekezetnek, hogy imában hordozta az ifjúságunkat a múlt hét folyamán. És hiszem azt, hogy már előtte is sokat imádkoztak ezért a tábori hétért a testvérek. Megtapasztaltuk ennek az erejét, és Szatmáról körülbelül 35 fiatal vett részt ezen a táborozáson, de most talán új arcokat is látnak a testvérek, és örülünk annak, hogy környékbeli gyülekezetből is csatlakoztak hozzánk, és elmondhatjuk azt, hogy mit munkálkodott az Úr ezen a héten. Én egy személyes megtapasztalást szeretnék kiragadni ebből a tábori hétből, ami az utolsó estéhez kötődik. Nem nagyon szeretnék beszélni az előzményekről, de úgy alakult, hogy az esti alkalom folyamán néhányan kijöttünk az összejövetelről, és az egyik fiatal felvetette azt, hogy imádkozzunk a bent zajló alkalomért. És ahogy félrevonultunk az egyik mellékes helyiségbe, elkezdtünk imádkozni. És eltertek a percek, és már órák teltek el, és körülbelül két és fél órán keresztül imádkozhattunk először magunkért, és aztán a bent zajló alkalomért, a fiatalokért, azokért, akik még nem az Úré. És olyan jó volt megtapasztalni azt, hogy és olyan jó volt kimondani azt, hogy Istenem, hogyha ha a táborban nem is lesznek látható jelei a te munkádnak, de én tapasztaltam azt, hogy bennem munkálkodtál. Viszont Isten nem engedte azt, hogy csak saját magunk és saját magam tapasztaljam azt, hogy mit végzett ő, hanem láthattuk is, és szemmel látható volt. Aznap este, szombat este az imádság, az egyik imádságban csak úgy megemlítettem, hogy Uram, tudom, hogy előtted kedves áldozat a töredelmes lélek. És másnap délelőtt Szabó Szilárd testvér vezette a befejező alkalmat, és ő szolgált. És a nagy titokról egy kicsit más szemszögből megközelítve beszélt. Nagy titokról, mint bűnről. És főleg a már megtért, az Úr útján elindult fiatalokhoz szólt, akiknek talán még lehet olyan bűn az életükben, amit nem vallottak meg talán senkinek. És elmondta azt is, hogy ha így mentek haza, kedves fiatalok, akkor otthon a kudarc fog várni benneteket. És az igehirdetés végén elkezdte felolvasni az 51. Zsoltárt, és azt mondta, hogy aki úgy érzi, hogy van még ilyen titkos bűn az életében, az álljon fel, ezzel is jelezze azt, hogy ő szabadulni akar. És ahogy a 19. vershez ért, az így szól: Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. És ez olyan csodálatos volt megtapasztalni azt, és úgy egyből bevillant, hogy igen, ezért tegnap este imádkoztunk. És olyan jó volt látni azt, hogy egyre több fiatal állt fel, és egyre többen mondták azt, hogy igen, én nem akarok hazamenni a bűneimmel, én itt akarom hagyni a terheimet. És azt hiszem, hogy nagyon nagy áldás volt számomra. És még egy dolgot szeretnék elmondani röviden. Utána még néhány fiatallal Gyergyóban is eltölthettünk egy missziós hetet, és az is nagyon áldásos volt számunkra. Talán még megemlítik majd páran ezután. Viszont tegnap este, illetve tegnap délelőtt hazaértünk már, és úgy végleg most már itthon vagyunk, és egy kicsit visszatekintettem az elmúlt 2-3 hétre, így pörögtek az események, és Isten elé álltam, és úgy egy hiányérzet volt bennem. Biztos tudják a testvérek, hogy mi fiatalok szeretünk fiatalok között lenni, szeretjük a fiatalos lendületet, szeretjük a fiatalos énekeket is, és ahogy így visszajöttünk, nem sokára vissza kell ülni talán az iskola padjába, talán egyeseknek folytatódik, vagy elkezdődik az egyetem, és nem lenne jó úgy visszasüllyedni egy olyan szomorkás állapotba, vagy egy csüggedtségbe. És Istentől azt kérdeztem, hogy Uram, hogy maradhatna meg bennem ez a lendület, ez a boldogság? És a 106. Zsoltár 3. verse került elén, ami azt mondja: boldogok, akik megtartják a törvényt, akiknek tettei mindenkor igazak. Hát könnyű itt a gyülekezet falain belül igaznak lenni. És könnyű itt szépen viselkedni, mosolyogni, a jó arcunkat mutatni. De mi van akkor, amikor visszamegyünk a hétköznapokba? Hát én kívánom először magam részére, fiatalok részére, és mindenki részére, hogy a mi tetteink mindenkor legyenek igazak, mert akkor áldottak leszünk. Amen.
Kérjük a fiatalok énekét. El akarom mondani, hogy ezek a fiatalok vezették az éneklést a táborba, most teljes egészében itt vannak, sokat dolgoztak ezért a táborért, az Úr áldja meg őket, és használja az ő dicsőségére, tehát ők fogják vezetni az éneklést. Az ének után Olát Tábita és Kovács Patrik következik bizonságteléssel.
nagyon vártam ezt a tábort, és ahogy közeledett egyre jobban, elterveztük azt is, hogy hol fogunk megállni útközben, és hogy mit fogunk megnézni, és tényleg nagyon jól indult, de sajnos már első este azokkal a lányokkal, akikkel egyházban laktunk, egy kisebb nézeteltérésünk volt, és ez úgy teljesen elrontotta az egész hétre a kedvemet, de úgy valahogy mégis vártam valami csodára, hogy mégis valami jobb legyen, persze nem imádkoztam ezért, csak úgy vártam. És péntek este a prédikáció után visszamaradtunk, hát szerintem mindenki, majdnem mindenki visszamaradtunk, és énekeltünk nagyon sok éneket. És utána pedig a lányokkal visszamaradtunk imádkozni, és teljesen érezhető volt Istennek a jelenléte. Olyan közel éreztem akkor Istent, hogy nem is tudom elmondani, és nagyon jó volt. Utána persze megoldódtak a problémák, és azt hittem, hogy ennyit kaptam. De nem, sokkal többet, mert vasárnap délben, ahogy már mondta, Máté és Szilárd prédikált, és rádöbbentem arra, hogy miért is nem fejlődik az én hívő életem. Annak ellenére, hogy annyira akartam volna, és sokszor még irigyeltem azokat a fiatalokat, akiket láttam, hogy mennyire fejlődnek, és hogy mennyivel közelebb állnak Istenhez, pedig egyszerre indultak el velem, és nem tudtam, hogy mi a probléma, nem tudtam, hogy velem van a baj, vagy hogy már tényleg nem tudtam, hogy hova tenni, de úgy nem beszéltem erről, mert hát gondoltam, hogy hát majd egyszer én is úgy megújulok, és majd közelebb kerülök Istenhez, de rájöttem, hogy nagyon engedékeny vagyok magammal szemben, mivel megtűrök az életembe, mert nem is megtűrök, lehet, hogy már észre se veszem az apróbb vagy nagyobb bűnöket, azokat a titkos bűnöket, amit lehet, hogy eleinte nem is gondolok annak, és az életem részévé válik. Szilárd, amikor azt mondta, hogy felolvassa az 51. Zsoltát, és álljon fel az, akinek van bűn az életébe, éreztem, hogy nekem fel kell állnom. De valahogy azt hittem, hogy hát, hogyha én ezt megteszem, akkor mindenki ki fog nézni, és hogy jaj, hát mit fognak gondolni, de elkezdte olvasni, én is fel szeretnék egy pár igeverset olvasni az 51. Zsoltárból. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Mikor ehhez az igeveshez állt, már nem érdekelt, hogy ki mit gondolt, felálltam. És olyan megkönnyebbülés volt, és egy olyan nagy kő esett le a szívemről, utána még imádkozhattam is, és olyan felszabadulást éreztem, hogy azt megint csak nem tudom elmondani, és nagyon jó volt. Most egy ilyen hét után ugye sokkal könnyebb megélni a hívő életet, de én arra kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak, hogy majd, hogyha visszakerülünk iskolába, egyetemre vagy munkahelyre, ott is meg tudjuk állni ezt. Amen.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Ahogy mondták már előttem, a nagy titok volt a téma, ki van vetítve, és az énekek énekéből tartotta délelőttönként az előadásokat Borzási Pál testvér. Szerintem ez mindenkinek nagyon áldásos téma is, meg előadás sorozat is volt, annak is, aki előtte van, vagy annak is, aki már a házasságban is van. Engem, én meg szeretnék osztani a testvérekkel egy gondolatot. Szó volt a házasság előtti időszakról is, és fel volt téve az is, hogy mit kell megtanuljunk még a házasság előtt, az alázatot és a lemondást. És az is érdekes volt, hogy ahogy Borzási Pál testvér elmondta, hogy mi a házasság célja. És sokan tévesen azt feltételezik, vagy úgy állnak a házasság előtt, hogy az a végcél, odáig elérjük, és akkor utána teljes a boldogság. És ő meg elmondta azt, hogy Istennek terve van a házassággal, még hozzá célja van. Az egyik ilyen cél az, hogy bemutassa Isten és a gyülekezetnek a kapcsolatát a házasságon keresztül. És a másik pedig, sokan tévesen azt gondolják, hogy a házastársamnak az a cél, hogy engem boldoggá tegyen. de igazából az lenne, az kéne legyen a cél, hogy én tegyem boldoggá a házastársamat. És ezek így nagyon jó gondolatok és voltak számomra, főleg így házasság előtt. És ebben szeretnék növekedni még az egyedül lét időszakában. Az esti alkalmak evangelizáció jellegűek voltak, és észrevettem azt, hogy Isten estéről estére egyre jobban formál a prédikációk által, és péntek este Fazekas György prédikációjában feltett három állapotot. Vele, nélküle, vagy vele, de mégis nélküle. És valamint, hogy Istenre gondolt, és észrevettem azt, hogy én is abban az állapotban vagyok, hogy vele, de mégis nélküle. És eszembe jutott az, hogy az utóbbi időben igaz, hogy én Isten gyermekének mondom magamat, de olyan sokszor megtörtént az, hogy csak azért olvastam a Bibliát, hogy megnyugtassam a lelkemet, vagy már szinte kényszeredetten olvastam el, vagy kényszeredetten imádkoztam, hogy legyek túl rajta, és észrevettem, hogy ez egy nagyon rossz lelkiállapot, mert ez egy közömbös lelkiállapot. Mert nem figyeltem igazán arra, hogy Isten mit akar nekem üzenni, hanem inkább ilyen hagyományszerűen olvastam a Bibliát, és nem arra figyeltem, hogy Isten mit szeretne mondani nekem. És olyan jó volt imádkozni és megújulni azon az estén. És szombat este valahogy úgy volt a szívemben az esti alkalom előtt, hogy hát én megújultam múlt este, most már nem tudom, hogy mit szólhatna Isten hozzám. Lehet, hogy valami hálaadásszerű lesz, hogy na, hálát adhatok, hogy megújultam. És de mégis megfedett Isten lelke, hogy még mindig, sőt, még ezután is és továbbra is van mit tanulnom. És ahogy Máté mondta, olyan jó volt páran összeülni és imádkozni. És észrevettem azt, hogy az utóbbi időben mennyire nem jellemző az élő ima az életemre. És olyan ritkán imádkozok másokért, vagy hogyha meg is említem mások megtérését, vagy másokat az imáimban, akkor igazából nem is gondolok rájuk, csak úgy felsorolom őket, de nem tudok igazán mélyen odaadóan imádkozni értük. És olyan jó volt látni barátaimban, az imáiban, hogy mennyire élően tudnak imádkozni, és tudtunk együtt utána könyörögni másokért, és szeretném biztatni a testvéreket, hogy ezt tegyük, és magunkat is, hogy ezt folytassuk. És fel szeretnék olvasni egy igeverset, ami ehhez kapcsolódik. A Máté 18:19-20-at. Bizony mondom nektek azt is, hogy ha közületek ketten egyet értenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, az én nevemben ott vagyok közöttük. És szeretném, hogy ezt folytatnánk, mert Isten odafigyel az imáinkra, és lehet, hogy éppen azt várja, hogy ezért a személyért, vagy ezért a dologért imádkozzak, és hogy figyeli, hogy ki az, aki szán időt arra, hogy közben járjon másokért. És még egy gondolatot szeretnénk megosztani, ez a múlt héten, ugye páran elmehettünk Gyergyóban missziózni a gyerekek közé, és amikor így magunkba tartottunk áhítatot délelőtt, egyszer Ezékiel proféta könyvéből volt felolvasva egy ige, amiben az volt elmondva, hogy mi mind őrállók kell legyünk. És az őrállónak az a feladata, hogy ha látja a veszélyt, akkor figyelmeztesse a többieket. És én magamra ismertem, hogy én nem vagyok jó őrálló, mert látom a veszélyt, látom, hogy közeledik a nagy nap, és én nem figyelmeztetek másokat. És szeretném bíztatni magamat is, és a testvéreket is, és mindannyiunkat, hogy legyünk jó őrállók. Amen.
Valóban nagy élmény volt látni a sok imádkozót. Minden este visszamaradtak, akik akarnak imádkozni, hogy ahogy hallottuk, már péntek este voltak a legtöbben a kápolnába, és megújulás, megtérés, magukért imádkoztak, másokért imádkoztak. Jó volt ezt átélni, hogy énekekkel közeledünk Istenhez, vagy saját szavainkkal imádkozunk, de úgy átéljük az Isten jelenlétét. Hát ahogy a fiatalok mondták, majd imádkozni fogunk érettük, többször is ma este, majd megszakítjuk ezt a sort, a bizonságtevések sorát, hogy járjunk közbe érettük, úgyhogy úgy is figyeljük az ő bizonságtevésüket. Most kérem a fiatalok énekét, azután Morosz Hannelore fog szólni, és azután majd imádkozni fogunk érettük.
Yeah. Hát nekem ez volt az első ifi táborom, de nem bántam meg, hogy elmentem, mivel Isten hozzám is szólt, és nagyon sok üzenete volt számomra. Nekem nagyon tetszett a szerda este délutáni alkalom, amiről Dóci Tibor testvér tartotta, ő beszélt. A ragaszkodás volt a címe ennek, és ezt a ragaszkodást, az Istenhez való ragaszkodásunkat taglalta és beszélte, és felolvasott az elején egy igeverset, az Ézsaiás 49.16-ot. Ímé az én markaimban metszetelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen. Hát számomra ez egy nagyon ismert igevers volt, viszont most kicsit jobban elmagyarázta azt, hogy hogy a markaimat tenyeremben metszettelek, hogy Isten fókuszában vagyunk. Isten nem a homlokára metszett, nem a homlokára írta fel a nevünket, vagy lábára, vagy máshova, hanem a tenyerébe. És azért van ez odaírva, mert ez a testünknek a végtagjaink közül ezt látjuk a legtöbbször. Szóval, ha végignézünk magunkon, a legtöbbet a tekintetünk a tenyerünkkel találkozik. És ezzel azt emelte ki, hogy Isten annyira szeret bennünket, és annyira ragaszkodik hozzánk, hogy a leglátványosabb helyre írta fel nevünket, a tenyerébe, a markába. Nagyon tetszett még az is, amit kihangsúlyozta, hogy Isten felé ne csak egy rajongás legyen, a buzgóság, a lelkesedés, ne csak rajongás legyen, hanem tényleg tudjunk ragaszkodni hozzá. A rajongás az csak egy érzelmi fellángolás, felbuzdulás, viszont a ragaszkodás azonnal sokkal több, az egy állandó dolog, ami szeretném, hogyha az én életemben is állandó lenne. És a gyergyói héten pedig kedden tanítottam egy igeverset, és kicsit szomorú voltam, mivel elfelejtettem befejezni a történetet, amit mondtam, és hát nem tudtam azt, hogy hogy mit csináljak, mert már leültem, és nem tudtam, hogy folytassam. Viszont szerdán a csoport, akik voltunk, imádkoztunk, és beszélgettünk, elmondtuk azt, hogy mit tapasztaltunk a Hargitán, hogy mit éltünk át, hogy Isten hogy szólt hozzánk, és megoszthattuk egymás között, és imádkozás közben már kezdtem gondolkozni azon, hogy csütörtöki igeverset hogy fogom megtanítani, és Isten bevillantotta azt, hogy az, amit nem fejeztél be, az a történetet most tudod folytatni, az a tudod kezdeni. És olyan nagy békesség töltött el, hogy Isten látja azt, hogy halandó emberek vagyunk, és nagyon sokszor nem úgy tudunk teljesíteni, ahogy szeretnénk. És ő mégis minden rossz dologból a legjobbat tudja kihozni, úgyhogy csütörtökön azzal kezdtem az ikemes tanítást, és annyira meglepődtem, mert a gyerekek emlékeztek rá, és már szinte ők kiabálták be, hogy volt, hogy tanítottam az előtti ikemeset, és ez a két hét számomra rendkívüli volt, és éreztem azt, hogy Isten velem van, és megerősített, és bátorított, és csak hálás tudok lenni ezért a két hétért. És kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak továbbra is értünk, hogy ne csak a rajongás legyen ez, ne csak egy érzelmi felpusztulás legyen ez a mi életünkben, hanem tényleg egy ragaszkodás legyen a mi részünkről Isten felé, ami állandó, és egész életünkben ezt kitartson. Amen.
Kérjük a fiatalok énekét, amiután Hecke Márk és Erdei Tünde szolgálatát hallgatjuk meg.
Ezzel a címmel, hogy nagy titok, eléggé kecsegtető volt ez a tábor, de mégse erre a területre szeretnék most kitérni. Ha jól emlékszem, van egy olyan régi énekünk, hogy meglátni Jézust és zengeni Zsoltárt. Azt hiszem, hogy így van a címe. És így ezt a mondatot tudnám ennek a hétnek a margójára húzni. Ugyanis... Mondta Máté, hogy talán nem lehetett észrevenni Istennek a munkáját a táborba, de én azt hiszem, hogy utólag sikerült ezt észrevennem. Ez két kis rövid történetet szeretném illusztrálni. Az egyik az volt, hogy elkezdődött a tábor, megérkezett az összes fiatal, mindenki nagyon boldog volt, hogy ott lehet a táborban. Mentek az éneklések, a bizonyságtevések, a szolgálatok, a sportok nagyon jól mentek. De mégis eltelt két nap anélkül, hogy történt volna bármi is. Ugye bárki is, aki legalább egyszer táborozott már a Hargitán, ugye megvan bennük az a kép, amikor a délután, jobban mondom, az esti alkalom után visszamaradnak a fiatalok, és talán 15-20-as csoportjával imádkoznak, és sírva teszik le a bűneiket, és újulnak meg. Na most ez két napig, egészen szerdáig ez kimaradt. És én hiszem azt, hogy ez nem Isten hibája, mert Isten mindenkit a kegyelemre hívott el, hanem mi úgy álltunk hozzá az egészhez, hogy megkezdődött a tábor, és akkor szórakozunk ki magunkat. És ezt a táborvezetőnk is szóvá tették, hogy csalódottak bizonyos értelemben. És így utólag visszatekintve Isten szerda este húzott egy vonalat, és azt mondta, hogy álljatok meg, fiúk és lányok, akkor most kell történjen valami. És megérkezett hozzánk a hargitai égi áldás, szó szerint kemény felhőszakadás ért el a tábort, és ugye olyankor nem lehet kimenni, benn kell maradni. Na, és akkor maradtunk tovább énekelni, és ha jól emlékszem, attól az estétől kezdve maradtunk többen imádkozni. Ez az egyik kis történet, a másik pedig az, hogy Isten mennyire tud formálni a személyes imádkozások által. Amikor visszamaradtunk többen imádkozni, én személy szerint sokkal jobban fejlődtem, mint például előadások által. Mert sokkal közelebb éreztem magamhoz Istent. Nem azt mondom, mert a délelőtti alkalom akkor is elég sokat tudtunk fejlődni, de jövőre való tekintettel. De lelkileg szerintem mindannyian mondhatjuk, hogy egy elég kemény lelkilöket volt számunkra ez a tábor. Hát én is kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak értünk, hogy ne így egy-két hét után úgy elszálljon az egész lelki töltete, hanem tényleg, akár visszanéz a videókat, akár imádkozás, akár az igék újraolvasása által, maradjon meg bennünk az, amit ott kaptunk, és tudjuk ezeket gyarapítani. Amen.
Én arról szeretnék bizonságot tenni, hogy Isten hogy munkálkodott az én szívembe, és ezáltal milyen bátorító igét kaphattam a táborban. Én nem hívő családba születtem, katolikusba persze, jártunk templomba, hittanórára is, de sose éreztem Isten közel olyan magamhoz, mint most, és a Bibliát se ismertem. A gyülekezetet apukám egyik kolléganője által és az egyik osztálytársnőm által ismerhettem meg, viszont gyakrabban azóta kezdtem el járni, mikor tavaly Hargita táborban akkor szólt először az Úr hozzám, hogy azokat a szörnyű dolgokat, amiket adott tavaly nyáron az autóbaleset és a mamám lebetegedése, nem azért volt, hogy én szenvedjek és rosszul érezzem magam, hanem inkább egy figyelmeztetés volt az életemre nézve, és elképesztő volt látni, hogy mennyit, hogy gyógyított a mamámat az Úr. Viszont a bűneimet a nagybányai konfin tehettem le, ahol szólt ismét hozzám az Úr az ige által, hogy ezt a lehetőséget ne halasszam el, hisz sose lehet tudni, hogy mikor jön el a vég. Utána bizonságot tehettem ugyanúgy a családba, mint az osztályba is. Persze ezt nem mindenki fogadta úgy, mint ahogy szerettem volna. Utána jöttek az akadályok is, és táborban mostaniban úgy jöttem el, hogy szeretnék adni egy üzenetet Istentől, hogy hogyan tovább, mert nem egyszerűen egy helybe álltam, és nem tudtam, hogyan tovább. Csütörtökön volt az a pont, amikor éreztem, hogy elég, ez nem, és akkor összeültünk pár barátnőmmel, és akkor kiadhattam magamból, és ezáltal üzenhettek Isten által, hogy Isten okkal teremtett oda, ahol most vagyok, és mégis pénteken kaptam meg azt az üzenetet, hogy ugyanúgy a családban, mint az osztályban is én kell legyek a fény, és legyek türelmes, még hogyha nehéz is, ugyanúgy a családban is. És végezetül egy igeverset szeretnék felolvasni. A Pál első levele a korintusaiakhoz, a 10. résznek a 31. és 32. részét, akár esztek, tehát akár isztok, bármi más cselekeztek, mindent Isten dicsőségre tegyetek. Megütközésre ne adjatok okot sem a zsidóknak, sem a görögöknek, sem az Isten egyházának, mint ahogyan én is mindenben mindenkinek igyekszem kedvére lenni, nem a magam hasznát keresem, hanem többieket, hogy üdvözöljenek. És kérem, hogy a gyülekezetet, hogy imádkozzanak, értem, hogy a családban is könnyebb legyen a helyzetem. Amen.
Örvendünk annak, hogy ilyen bő a szolgálat. Most újabb énekkel dicsőítik az Urat a fiatalok, és azt követően Simon Krisztián fog szolgálni.
Ézsaiás könyve 40. rész 30 és 31. igeverse így szól: elfáradnak és ellankadnak az ifjak, míg a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szára kelnek, mint a sosok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ez igaz, megfáradunk, ellankadunk, ez különösebbképpen rám igaz. Az utóbbi hónapokban ez a 12. osztály nagyon elfárasztott, és ahelyett, hogy közeledtem volna Istenhez, inkább elhanyagoltam, elmaradtak a reggeli áhítatok, az igeolvasása, nagyon vártam már a tábort, én is, hogy változtassak ezen. Bár én eltávolodtam Istentől, de visszagondolva jó megtapasztalni, hogy milyen csodálatos Isten. Mivel én eltávolodtam tőle, de ő mindvégig mellettem maradt. Ez azt is bizonyítja, hogy sikerült befejeznem a 12-et, annak ellenére, hogy az én részemet nem igazán tettem oda. Eljött a tábor, és teltek a napok. Ugye Márk mondta, nem igazán történt semmi. Aztán péntek este úgy éreztem, hogy nem bírom tovább. A bűneim rám nehezettek. Elestem, és esti alkalom után maradtunk imádkozni. Letettem Isten előtt újra a bűneimet, és akkor jöttem rá, hogy persze megtérünk egyszer, de nap mint nap meg kell térjünk, mivel emberek vagyunk, és naponta kisebb vagy nagyobb bűnökbe beleesünk, és könnyebb, hogyha naponta letesszük mindenket, mint hogy hordozzuk végig. És szeretném, a gyülekezet imádkozna értünk, mint fiatalokért, főleg mostani 12-esekért lesznek, hogy imádkozzanak értünk, hogy ne lankadjunk el, és tudjunk mindig Istent követni és keskeny úton járni. Amen.
Hála legyen az Úrnak, hogy bő szolgálat van. Egy újabb énekkel dicsőítik ifjaink az Urat, és azt követőleg Nagykassa Péter és Kisebb Evódia fognak szolgálni.
Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Én már voltam itt, tetszett, nem tudom, emlékeznek rám a testvérek? Biztos nem, mert akkor nem voltak itt. Próbálni jöttünk az énekeket. Hát nekem is nagyon jól jött ez a hét, mert én rám is nagyon rám fért. Én Gálos Petriből jöttem, Milák Benjaminnak hívnak, 18 évesok, és az Úr kegyelméből ő is elfogadott engem, és az Úr gyermeke lehettek. És a tábor előtt én is egy olyan megankadt életet éltem, hogy elfáradtam. Kezdtem odafigyelni a gyülekezetben olyan emberek, akik nem úgy viselkednek, és én azokat néztem, és nagyon elgyengültem, és nem tudtam, hogy mihez kezdek, és szobásan kívántam, hogy az Úr Jézus tegyen csodát az én életemben, mert nem tudtam a helyemet, nem mertem a helyemet, és hiányzott valami az életemből. És hogy elmentünk a táborba, hát ez annyira jó volt, hogy nagyon, és nagyon tetszett nekem minden, és minden ige hirdetés, és minden, amik voltak ott, nagyon, minden én hozzám szólt. Főleg az utóbbi esték szerdától arra fel, hogy hallottuk, nagyon meghatottak engem is az evangelizálások. A délelőtti alkalmak, azok is nagyon tetszettek, mert én még utána az iskolába se tanultam együtt, mint akkor. Ebből a szempontból nagyon jól jött ez, és tetszett nekem ez a motto, amit megcsináltak a nagy titok is, hogy a szerelemről volt szó, és a házasságról felkészítettek bennünket minden, amire egy fiatal tudni akar. És most az utóbbi, hogy elmúlt a tábor, és utána nagyon nagy hiányérzetem volt, nagyon hiányzott nekem minden, és mindenki, annyira megszerettem a barátaimat, mindenkit, hogy meg olyan is vagyok, hogy hamar megszokok mindent. És beszéltük itt a fiúkkal, vagyis a barátommal, hogy milyen jó volt, és elgondoltam magamban, ha már itt a földön lent ilyen jól tudjuk érezni magunkat, akkor milyen jó lesz a mennybe. És ez engem arra buzdít, és erre akarom buzdítani a testvéreket, hogy vannak ilyen örömeink, ilyen előcsarnok a mennyországnak, hogy ennyire jól érezzük magunkat, hogy ezért megéri harcolni, mert a mennybe mindig azokat fogjuk érezni, és még jobbakat. Így kívánom a gyülekezetnek és a fiataloknak is, hogy igyekezzünk bejutni az Isten országába, és tegyünk meg mindent tőlünk tehetőt, és szeressük az Úr Jézus és egymást. Én ennyit szerettem volna mondani.
Abból úgy készültem, hogy voltak problémáim, voltak, nagyon gondtelvet voltam, és nagyon bele voltam fáradva a szolgálatba, és az első napokban nem is tudtam úgy örömmel ülni az alkalmakon, úgy nem voltam felszabadulva is, tudtam én, mikor már otthonval elmentem, és mikor a táborban is voltam, hogy ez nagyon nem jó, és Isten nem erre hívott el, hogy így éljek. És szerda este beszélgetettem Bozás Pál testvérrel, és elmondhattam neki, hogy állok, hogy mi van velem mostanában, és két példával bátorított, és két példát mondott nekem. Az első, hogy van egy kis ólomfigura, ami mindig egy helybe áll, és ha le is borítjuk, akkor is visszaáll a kezdeti pozícióba. És akár hányszor borítjuk el, több százszor, akkor is abban a kezdeti pozícióba visszaáll. És akár mennyit tartjuk ledöltve, az mindig, de mindig visszaáll. És mondta, hogy a hívő ember is így van, hogy eleshet, elbukhat, elfáradhat a szolgálatban, de mindig visszaáll a kezdeti pozícióba, mindig vissza tud állni, fel tud állni, és tovább tud menni. És a második példa pedig az volt, hogy ugye mi Isten mennyasszonyai vagyunk, és hogy a mennyasszony az nem fáradtan, nem gondterhelten várja az esküvő napját. Mert ugye, amikor a vőlegény Isten visszajön, akkor Jézus visszajön, akkor az lesz a mennyegző napja, és a mennyasszony nem gondterhelten várja, hanem nagy örömmel is. Mi is így kell várjuk az Úr visszajövetelét, nagy örömmel, nagy lelkesedéssel, mert így várja a mennyasszony is. És ez számomra nagy bátorítás volt, és megújulhattam azon az estén, és egy igeverset szeretnék felolvasni az 51. Zsoltárból, a 12. igeverset. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Hát számomra azon az estén, a táborban nagyon nagy szükség volt, hogy megújítson Isten, és ezt kívánom a testvérek számára is, hogy alkalommal tudjunk megújulni, és tudjunk megerősödni a szolgálatunkba. Még szeretnék elmondani egy gondolatot, két napot összefoglalni, a pénteki napot és a szombati napot. Pénteken úgy készültem az alkalommal, hogy szolgáltam, bizonyságot tettem, és úgy nagyon áldásosnak éreztem ezt a szolgálatot, és úgy Isten az alkalom alatt úgy nagyon a szívem elhelyezett egy szemét, és többször is az igehirdetés alatt, hát nem emlékszek majdnem semmivel, hogy mi volt, arra sem emlékeztem, hogy ki szolgált most, ahogy mondták, hogy Györfi Tóbiás testvér, Fazekas György testvér szolgált, most ez így bevillant, de úgy semmit nem tudok elmondani a péntek estéből, mert úgy végig könyörögtem egy személyért, hogy tudjon megtérni, tudjon Istenhez közeledni. És ez nagyon jó volt számomra, és ezt nem fejeztem be az alkalom végén se, hanem ahogy hallották már a testvérek, több imacsoport alakult, és én is csatlakoztam egyhez, és imádkoztunk ezért a személyért. De hiszem azt, hogy még Isten tovább munkálkodik az ő életében. És ahogy következett a szombat, úgy azt vártam attól a naptól, hogy igen, újból ilyen áldásos lesz, újból Isten a szívemre nehezeti, és tudok érte imádkozni, és az alkalom után többen visszamaradnak, áldásos lesz ismét, de Isten ezt keresztül húzta, és nem itt telt el a szombati esti alkalom, több oknál kifolyólag, de ahogy már említették előttem páran, hogy alakulhatott egy imacsoport. És én is ezt csatlakoztam, és úgy nagyon jó volt imádkozni, úgymond imaharcot vívni magunkért, és az egész táborért. De Isten megfedett, hogy ezt nem csak a táborba kell tenni, vagy egy évben 5-6-szor ilyen jó alkalom, akkor mikor évezzük Isten jelenlétét, és közösségben vagyunk más fiatalokkal, hanem ezt naponként kell tenni. És én is, amíg imádkoztam, úgy éveztem a Isten jelenlétét, de úgy mondtam, ezt kell tegyem én is, és bátorítom a testvéreket is arra, hogy biztos van a környezetünkben, a családunkban, baráti társaságunkban olyan személy, aki még nincs megtérve. És Isten arra bátorít minket, hogy imádkozzunk értük, szolgáljunk köztük, mert lehet, hogy sokszor kívánjuk azt, hogy legyen ébredés a gyülekezetünkbe, a fiatalok térjenek meg, jöjjenek még a gyülekezetünkbe, de lehet, hogy ez csak egy kérés a mi szívünkbe, és az is jó, hogyha ezt vágyjuk, de ezért imádkoznunk is kell, és erre szeretném bátorítani a testvéreket, hogy helyezzen valakit Isten a szívünkre, szemeljünk ki valakit a gyülekezetből, vagy a környezetünkből, és imádkozunk érte kitartóan. Amen.
Nem szeretnék sokat beszélni, de két dolgot szeretnék megemlíteni. Ahogy mondta már Sándor testvér, mi voltunk megkérve arra, hogy idén zenéljünk, és biztassuk dicsőíteni a fiatalokat a táborba, és lehet, hogy azért, mert én nem kaptam még ilyen nagy szolgálatot, de nagyon éreztem a sátánnak az erejét az előtte levő időszakban, tábor előtt. Próbált összehozni, összejöttek nekem is, személyesen is nagyon sokat támadott a sátán, és mint csapatként is, de az úton is nehezen értünk el a táborba, de onnan már sejtettem, ott már biztos voltam benne, hogy Istenem, te nekünk valami nagyon fontosat készítesz, és valami olyan fog történni, történni, amire sokáig fogunk emlékezni. És úgy, ahogy elmondták már a fiatalok, a hét elején úgy fel-fel kiáltottam a Jóistenem, hogy Istenem, ezért jöttünk el, hogy mi történik, kérlek, indíts valamit, és úgy, ahogy kialakultak ezek az imacsoportok, és a szombati imacsoportról már volt szó, becsöppentem ebbe a csoportba, mert vége volt az alkalomnak, és Peti szinte berántott magával a szobába, hogy gyere be imádkozni. És úgy kell elképzelni azt a szobát, hogy kinyitottam az ajtót, és öt fiatal fekszik a földön, és könyörög. Nem imádkozik, könyörög. És az volt az érdekes, hogy bennem nem mozdult meg semmi. El kellett teljen a táborból 6 nap, hogy rájöjjek, hogy megkötözötten jöttem el. Volt egy olyan dolog, amit Isten elé helyeztem, sokkal több gondolat forgott a körül, mint Isten körül, sokkal nagyobb hangsúlyt fektettem, és elkezdtem más irányba elmenni a gondolataimmal, és ott jöttem rá, hogy Istenem, szabadíts meg, mert valamire szükségem van. És úgy kijöttem az ikon alkalomról, kellett a tábortűhöz, tűzhöz menni, gitározni, énekelni, de úgy bennem volt, és éreztem, hogy itt valami nincs rendben, és én nem akarok így hazamenni. És ekkor jött a pecsét a vasárnap délelőtt, amikor Szilárd, már hallottunk róla, az Ákánnak a történetét olvasta fel, és azt mondta, hogy tisztában van azzal, hogy minden egyes megtért fiatalnak van titkos bűne. Most bevallod, vagy nem vallod be, ott van. És nagyon megszégyenültem, de éreztem Istennek a kegyelmét, és szinte azt éreztem pontosan, mint megtéréskor, hogy igen, Istenem megint magához ölel, és megint megszeretget. És Szilárd felolvasta már az 51. Zsoltár, és a többiek már felolvasták az 51. Zsoltár, de elolvasom azt, amit engem fogott meg. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Neves el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal. Támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Hálás vagyok Istennek, hogy ebbe a táborba fölkavart, és sok mindent a helyre tett az életembe, de hogyha már annyi imakérés elhangzott, akkor azért szeretnék kérni a testvéreket, hogy imádkozzanak, hogy ezek a dolgok, amiket a Jóisten most rendet rakott a szívünkbe, az maradjon ott, és ne borogassunk még egyszer fel. Amen.
Most újra lesz egy lehetőség arra, hogy imádkozzunk, közben járjunk, hallottuk az ima kéréseket, témákat. Most egy kicsit átélünk mi is, hogy milyen a táborba. Elkezdjük az alkalmat pontosan, azt nem tudjuk, hogy mikor lesz vége. Tehát a táborba így volt délelőtt, délután. Úgyhogy most mindnyájan részt veszünk ebbe. De imádkozzunk azért, hogy valóban Isten tartsa meg az elhatározásokat, a döntéseket, a megújulást, ami elindult a fiatalok életében, hogy ez legyen valóság, ez legyen látható. És lehet, testvéreim, hogy itt ülünk és hallgatjuk ezeket, és lehet, hogy másoknak is szüksége van erre. Lehet, hogy nem voltál a táborba, lehet, hogy idősebb vagy, és hallgatjuk ezeket a bizonságtevéseket, és mondjuk, hogy na, elmondják ezeket, de lehet, hogy a te életedben is szükség van egy ilyen felforgatásra, egy ilyen rendrakásra, egy ilyen megújulásra, egy ilyen ébredésre, akkor hallgass az Úr szavára, és kezdődjön ez el mindnyájunk életében.
Én is számtalan megtapasztalással térhetem haza úgy a táborból, mint a gyermő missziós hétről. Ezek közül két gondolatot szeretnék mégis megemlíteni. Az első egy olyan gondolat, amit talán a fiatalok közül a fiúk már mindenki hallotta tőlem, ugyanis nagyon belém markolt, hogy megemlítette a Pál testvér azt, hogy kedves fiúk, nekünk olyan fiúk kell legyünk, hogy a lány meglássa bennünk azt, hogy ez a személy közelebb tud vinni Istenhez. És úgy feltevődött bennem a kérdés, hogy én mégis hogy állok ezzel. Mennyire vagyok közel Istenhez? És hogyha már egy komoly lány szeretnék, egy olyan lányt, aki közel áll Istenhez, akkor én még komolyabb fiú kell legyek. És hogy teltek a napok, én is különösen a szombat estét szeretném kiemelni, ugyanis, hogy már említették a fiatalok, páran kimentünk imádkozni, és nagyon megszígyeltem magam, ahogy hallottam a fiatalokat imádkozni más fiatalokért, hogy nekik nem mindegy az, hogy mi van a barátunkkal, nekik nem mindegy az, hogy mi van a mellettünk ülőkkel, hanem imádkoznak érte, és úgy mondta, nem is imádkoznak, könyörögnek értük. És ahogy átmentünk a gyergyói táborba, Szerdán Barna egy igeverset olvasott az Ezékiel könyvéből, 33. része, 7. igevers. Emberfia, téged ilyen őrállóvá tettelek Izrael házában, ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. Kedves testvérek, fiatalok, ne legyen mindegy az, hogy mi van a mellettünk önökkel. Imádkozzunk értük. Amen.
Thank you.
Köszönjük szépen a szolgálatokat, hiszem, hogy felbuzdulhattunk, megérthettük Isten akaratát. Nagyon röviden szeretnék én is szólni az igéből egy kicsit a fiatalok felé, de nem csak. Majd befejezni úgy, hogy Istenre, az Úr Jézusra tudjunk figyelni, imádkozni, könyörögni. Ahogy hallottuk a tábori héten, a szerelemről, a házasságra való felkészítésről volt szó, és evangelizálás esténként evangelizálás volt. Volt úgy, amikor szinte 10:30 volt, és még a lelkipásztorok prédikáltak. És áldás volt, és tudtunk imádkozni. Úgy van az, kedves szülők, kedves nagyszülők, hogy a fiatalok hát gondolnak a házasságra. És úgy, ahogy akarnak szerelmesek lenni. És kell őket tanítsuk és neveljük, hogy az ige szerint történjen ez. És akkor, amikor házasságra lépnek, akkor az az igaz szerelem legyen a szívükbe, és ezért kell imádkozni, és ezért kell tanítani és segíteni őket ebben. Nagyon röviden a szerelem csapdáiról, ugye Jákobról olvastam, és tudjuk, hogy ő milyenféle fiú volt, tudott sok mindent csinálni, nem jót, sokat, aztán meg kellett bánja, össze kellett törjön, és Isten tudta átformálni. Isten tud csodát tenni az embernek az életében. És a felolvasott ige, testvéreim, arra mutat, hogy sokszor ezen a szerelem útján, a házasságra való felkészülés útján nagyon sok csapda van. És az ördög teszi ezeket a csapdákat. És a fiatalok nagyon nyitottak, és olyan nagy erővel belehajtanak ezekbe a csapdákba. Jó lenne ezeket megnézni, kedves fiatalok, és elkerülni ezeket. Hát az egyik ilyen csapda azt mondja, hogy a szerelem mindent megold. És valahogy úgy gondolkodott Jákob is, hogy megyek szerencsét próbálni, és szerelmes akarok lenni. Aztán közben sajnos, hogy ami régi volt, ami bűnös volt az ő fiatal korában, azt valahogy a szőnyeg alá akarta söpörni. És nagyon sok fiatal így van, hogy a gyülekezetben nő fel, vagy felnő valahogy, és azon gondolkodik, meg azon ábrándozik, hogy a szerelem az mindent megold. Tulajdonképpen a Biblia pedig azt mondja, hogy a megtérés, az Istenhez való fordulás, ez old meg mindent. De nagyon érdekes, hogy amikor odaér Lábánhoz, és meglátja Rákelt, akkor szerelmes lesz, és elfelejti azt, hogy ő megcsalta a testvérét. De ő igyekszik megnősülni, és szerelmes, fülig szerelmes, és nem lát semmit. És tényleg úgy van, hogy a szerelem vakká tesz. És elvonja a figyelmet arról a lényeges dologról, hogy Istennel bizonyos dolgokat el kell rendezni. És csapda ez a fiatalok számára, nem csak, de a fiatalok számára leginkább. Hogy megszeretem, megtetszik, szerelmes leszek, házasságra lépünk, és ezen ábrándozik, és azt gondolja, hogy ennyi az élet. És a múlttal mi lesz? És a bűnöket kirendezi el? Hogy hazudott az apjának? Hogy hallgatott az édesanyjára, és tudtak ilyen tekervényes utakon járni? Hol van az a rendezés? Miért nem akar abból megváltozni és megtérni? Mert kemény. És azt gondolja, hogy a szerelem megoldja ezeket a problémákat, és nem oldja meg. És amiben ő keménykedett, ugyanazzal a keménységgel bántak vele is. És el kellett jön ennek az embernek az életében az, amikor rájött, hogy igazán a bűnbánat, a megtérés, a megalázkodás, ez oldja meg az életemet, az életemnek a problémáit is. És erre kell igyekezni, kedves fiatalok, kedves szülők, ezt a lelkületet támogassuk a családban, az otthonunkban, ezt a megalázkodást, ezt az összetöretést, ezekről beszélgetni, és persze ama sem elhagyni, amikor tetszik neki, vagy hogy van ez a dolog, segíteni, előre segíteni. Ahogy hallottuk, hogy a fiúk kell kezdeményezzenek, és a lányok várjanak erre segíteni a gyermekeinket és fiataljainkat. Tehát a szerelem az nem csak egy olyan lepel, amivel hát úgy elleplezem, eltakarom az életemnek a rossz oldalát és a múltját, és ezt nem beszélem meg, és ezt nem mondom el, és ezt nem rendezem el, hanem a házasságra úgy készülni, és az életre úgy készülni, hogy a legnagyobb problémát, a bűn problémát meg akarom oldani. Az Úr Jézushoz jövök, és kérem a bocsánatot. És nem gondolva azt, hogy a szerelem az mindent megold. A másik nagy csapda, ami a fiataloknál van, hogy mint ahogy Jákobnál is láttuk, hogy akkor, amikor ő meglátta Rákelt, figyelték a testvérek, hogy az első mozzanat mi volt, hogy mit csinált ő Rákellel? Megcsókolta, azt mondja. Miért van ez, hogy pontosan ez jut eszébe, meg erre akar igyekezni? Azért, mert egy másik csapda a szerelem útján, hogy ezt a testi oldalt látják. És azt gondolják, hogy a szerelem ez azt jelenti, hogy mindjárt együvé leszünk. Nem házasság, nem csak tetszik. Jól néz ki. És mondja az ige, jól nézett ki, de nem is ezzel van a baj. Ugye hallottuk a táborban, meg tudjuk a Bibliából azt, hogy a nemi életet Isten a házasságra szánta. Hogy örvendezés legyen, hogy felszabadulás legyen a házasságban. A házasság kötelékein belül élheti az ember így az életét, válhatnak egy testé. De a fiatalok azt gondolják, ezt ki kell próbálni. Minden csapon ez folyik, és ugye tudjuk, látjuk, nagy az üllés. És nagyon sokszor a fiatalok erre így gondolnak, hogy ez a fontos, és minthogy egy ilyen csőlátásuk lenne, hogy semmit nem látnak, nem hallanak, se tanulása, semmi, csak a másikat, főleg a testét. Főleg erre a dologra koncentrálva. És a Biblia arra tanít bennünket, hogy jó várni és megadással lenni. Várni a házasságig. Várni az Úrra, várni a társamra. Készülni értelmileg, készülni lelkileg, beleadni magunkat a szolgálatba. És ez kell ott legyen, és ez a nevelés, és ez a hívő fiataloknak az erénye, hogy ezt hallják és ezt tanulják. És ilyen legyen az öltözködés, és ilyen legyen a beszéd, és ilyen legyen a társaság, hogy ezeket az erkölcsös dolgokat, a morális dolgokat lehessen támogatni, mert máskülönben belesétálnak a csapdába, és tönkre mennek, és sírnak egy életen keresztül, és aztán baj van. Olyan jó erre úgy készülni, hogy az Úr Jézussal kötök szövetséget, és szemeimmel kötök szövetséget, és a szívemből mindenféle ilyen gonosz vágyat, kísértést ki akarok tenni, és foglalkozni a jó dolgokkal, a nemes dolgokkal. Ne menjünk bele, ne menjetek bele, kedves fiatalok, ebbe a csapdába. Dávid belesételt ebbe a csapdába. Olyan szépen oda tette neki az ördög, és olyan színessé tette ezt a csapdát. És belesétált Dávid, és annyi szenvedéssel vette körül magát. Tudjuk mi ezeket a történeteket. Vagy talán ismerünk ilyen embereket. Ne menjünk ebbe bele is. És imádkozzunk azért, hogy az Úr őrizze meg fiataljainkat ettől. Egy következő csapda, amit még látok így a Jákob életében is, és nagyon sok ember életében, hogy a szerelem olyan, ahogy én elképzelem. És Jákobnak volt álma. És volt meglátása ezzel kapcsolatosan. Sokan úgy gondolják, hogy a szerelmet azt én irányítom. És éppen arról van szó, az énekek énekében refrénszerűen visszajön, hogy ne költsd fel a szerelmet. Meddig, kedves fiatalok? Addig? Én irányítom ezt? Mert azt mondja a fiatal, ha tetszik, ha nem tudok ellenállni ennek, hát akkor már is irányítsam úgy, hogy nekem jó legyen. Kettesbe, sötétbe, cukrászdába, meg nem olyan nyilvánosság előtt, meg aztán csinálom, ahogy nekem tetszik. És Jákobnak is valahogy ez volt a meglátása, hogy én őt szeretem, és mindent megteszek én érettem, mert én irányítom az életemet, meg még a szerelmi életemet is, és ezeket a dolgokat, a romantika, meg mindenféle hozzá tartozik. És kiderült, hogy ez az ember nagyon csalódott. Más szokások, más törvények szerint volt ott. Furcsa, de ez tanulságos. Hogy az az ember, aki úgy gondolja, hogy ő tud előre menni, és csak ő mondja meg a dolgokat, az nagyon megjárja magát. A házasságban nem így kell lépni, kedves fiatalok. Felkészülni már a házasság előtt, hogy a másik legyen fontos. Nem én, amit én akarok, ahogy én akarom, amit én mondok, hanem a másik, szüleim. Osztálytársaim, a misszió, az Úr munkája, a Biblia, Ezek. És akkor jön a szerelmi élet is, és gazdagítja az életünket, és az Úr megáld családdal, és házasságban élhetünk, és jönnek a gyerekek, és szolgálhatunk az Úrnak, de nem belesétálni ebbe a csapdába, hanem azt mondani, hogy nem én, hanem ő az Úr. Nem a nagy ő. Megszerette, elkezdett fantáziálni, és álmodozni, hogy milyen lesz, és hogy lesz, és akkor nagyon csalódott. Kedves fiatalok, kedves szülők, kedves minnyájan, igyekezzünk arra, hogy Jézus legyen az első. És az érzéseinket, egész életünket irányítsuk felé, ne essünk ebbe a csapdába. Egy utolsó csapdát, amit most említek, és utána fordítom a szót a lelki értelemben, mert minnyájan keressük a nagy őt, aki megoldja az életünkben a problémákat, és ez, amit említettem, ez nem egy másik személy. Nem egy férfi, nem egy nő, nem a házasság, nem ezek a dolgok, hanem valami más, ami több ennél, és oda kell irányítsuk a figyelmünket, de jön a csapda, hogy a szerelemnél nem kell több. Ennyi a lényeg, hogy legyünk szerelmesek. És hogyha tudjuk a Jákob életét, testvéreim, azt tudjuk, hogy megházasodott, az igaz, hogy csak néhány napnak tetszik az néki, az a hét esztendő, annyira szerette őt. Aztán, amikor megtörtént a csalódás, és mondta neki apósa, hogy ha még dolgoz 7 esztendőt, mert jó dolgozol. Akkor az ember azt is ledolgozta. És aztán tudjuk, hogy jönnek a nehézségek is az életében, mert tudjátok, testvéreim, kedves fiatalok, hogy a házasságban nem csak a szerelem számít. Nem csak. Vannak még dolgok, és hogyha azok nincsenek ott a házasság előtt az életemben, például a türelem, vagy a hosszú tűrés, vagy az áldozatkészség, akkor baj lesz a házasságban. És ezt kell megtanulni, és a csapda az, a lényeg az, hogy szerelmes legyek. Aztán lesz pelenkacsere, az nem az én dolgom. Mosogatás, végez az asszony. Takarítás, szőnyeget kihordani, nem szám. De legyen szerelem. Hát a házasságban persze kell a szerelem, de nem csak ez. Kell még más is. És hogyha azokat az erényeket, amiket az Úr belehelyez a hívő fiatalban is, a fiúban házasság előtt, a leányban házasság előtt is, azt akarja Isten, hogy ezekben növekedjünk. Hol tudunk a legjobban növekedni? Itt a gyülekezetben, a misszióban, az Úr szolgálatában. És ha Jákob megtanulja azt, hogy megöldökölje a régit az életében, akkor nem lett volna annyi baj és nyomorúsága a házasságban, a házas életben, a gyermeknevelésben, a pénzügyekben, aztán szinte meg kellett szökjön lábántól, apósától. Aztán annyi nyomorúság jött az életében, mert ő úgy gondolta, hogy csak a szerelem. Csak a szerelem. Ez egy nagy csapda. És a fiatalok így indulnak ebbe bele sokszor. És kell sok minden, és ezt a sok mindent, ezt a lényeget, nem az én ügyességem, felkészültségem, nem a másiknak a szépsége vagy a vagyona, nem az adja, hanem van valaki, akihez kell közeledni. És kedves testvéreim, most fordítom a szót, ugye a táborba az énekek éneke tanulmányozása során sokszor ráfordította a Borzási testvér a figyelmünket a lelki dolgokra. És én is így szeretném most fordítani a figyelmünket. Lányoknak és fiúknak, nőknek és férfiaknak. Keresünk valamit. És úgy érezzük, hogy kell valami nekünk ebben az életben. És lehet, hogy van jó munkahely, lehet, hogy van jó iskola és jó eredmények. Lehet, hogy sikerültek dolgok, de valahogy mégis üres maradt valami. És kellene találkozni, ugye a Jákob találkozott rá kell, és azt mondta ő, hogy beteljesedett. Hogy mi is, kedves testvéreim, rá kell jöjjünk, hogy nem a mi emberi képességeink, nem a kapcsolatok, nem az ügyességünk, nem a pénzünk, nem a rátermettségünk, nem a vallásunk, nem a jó cselekedeteink adják meg az életünkben ezt a beteljesedést, hanem csak is Isten az Úr Jézus Krisztuson keresztül. Vajon megszerettem az Úr Jézust? Vajon szeretem az Isten legfontosabb ő az életemben? Ez a keresés és ez az igyekezet kell ott legyen az életemben. Mert az Isten ad megoldást a problémáinkra. Az Isten megváltoztatja az életünket, ahogy a Jákob életét is megváltoztatta. Amikor már nem ő volt a vezető, úgymond az ő énjével, hogy én tudom rendezni, én tudok vizet adni, én tudom csinálni a pénzügyeket. Nem ő volt, hanem az Isten. És a fáraó is felfigyelt rá, meg a családja is felfigyelt rá, mert ő az Istent szerette meg. Az Isten elé tette le az életét. Vajon letettem-e valaha az életemet az Isten kezébe? Találkoztam-e úgy az Úr Jézussal, hogy olyan szép volt nekem, és én olyan csúnya lettem előtte, és jöttem hozzá, hogy Uram, tisztíts meg, és bocsáss meg, és hadd lépjünk szövetségre, és hadd lehessek a tied, és hadd legyél az enyém, Uram, jöjj az életembe. Megtörtént már ez a te életedbe? Aztán ott van, testvéreim, a szolgálat is. Ezt is ki akarom emelni, mert lehet, hogy már megtérés, odaadás volt az életünkben. De Jákobról olvassuk azt, hogy olyan örömmel szolgált, és egy pár napnak látszott neki, mert ott volt a szeretet. Amikor szeretem az Istent, akkor szolgálom az Istent. Örömmel, szívesen. Ott van-e bennem az, vagy vannak akadályok? Az akadályok azért vannak, mert nem szeretem őt. Nem ő az első az életemben. Kedves testvéreim, lehet, hogy régen megtértünk az Istenhez, és behívtuk az Úr Jézust az életünkbe, és az övéi vagyunk. Ő a mi vőlegényünk. De vajon szolgálok neki? Odaadtam magam az ő szolgálatára. Ez annyi beteljesedést ad. Annyi örömöt ad az Úr szolgálatában, és hogyha ezt nem teszem, akkor magamtól vonom meg azokat az áldásokat. Hogy állsz ezzel? Ott van-e benned az a vágy, hogy másokért élni, másoknak bizonságot tenni, másoknak jó példa lenni, szolgálni, megalázkodni, segíteni, más baját és terhét magadra venni? Ezt teszi az a hívő ember, aki él az Isten számára, és akinek jó kapcsolata van az Istennel. Hogy állsz ezzel a területtel? Vagy nyűgez neked, teherez már, olyan leterheltség, olyan megkötözöttség, amiből fel kell szabadulni, kedves testvérem. A fiatalok sokszor mondták, ugye, hogy meg voltam kötve ebben is, abban is, és megújított az Isten. A te számodra mikor lesz egy ilyen alkalom, amikor az Isten felfrissít, és örömmel nyúlsz a Bibliához, és várod az isteni kijelentést, és alig várod, hogy szolgálj, örömmel akarod ezt tenni. Mert ott van ez a buzgóság a szívedben és az életedben. Ma este lesz lehetőség arra, hogy újra odaszánjuk magunkat, és kérjük ezt a megújulást és az áldást az Istentől. Kérlek az Úr nevére, hogy figyeljünk oda az Úrra. És amit akar kérni tőled, amilyen dolgot el akar tőled kérni, azt add oda. És légy szabad, légy kész az Úr szolgálatára.
Hálát adunk, hogy láthatok a te csodás munkádat, hogy ifjainkat magadhoz közelebb vontad, és nem csak fizikailag, de lelkileg is magaslaton lehettek. Köszönjük azt a munkát, amit te végeztél az ő életükben. Arra kérünk, hogy végezz tovább is bennük a te drága, megújító, tisztító munkádat. Köszönjük, hogy tanítottad őket, és te látod, hogy mennyi csapdával állunk szembe, mennyi csapdával fenyeget a sátán. Kérünk ezért a szerelem csapdáért, ami is hallottunk a délutánon, hogy adj látást ifjainknak, fiataljainknak, hogy meglássák azt, hogy mi az, ami nem tőled van, ami csapda, és mi az, ami tőled van. Kérünk tégedet, hogy áld meg ifjainkat, akik házasság előtt vannak, hogy te tőled kérjék ki a hozzájuk élő segítőtársat. És imádkozunk azért, hogy a legfontosabb lépés is meglegyen az életükben, hogy hozzád forduljanak, hisz te vagy életünk központja, és te belőled van minden áldás, és te látod, Urunk, hogy a világban olyan sok házasság ketté szakad, mert te nem vagy ott köztük. Kérünk, hogy áld meg azon testvéreinket, akik az elmúlt évben, években házasságra léptek, tartsd meg őket, és azok is, akik házasság előtt vannak, áld meg, kérünk. Kérünk, hogy törzs be a lelkeddel, és bennünk gyülekezetet is tárgy meg, Urunk, hogy ellenálljunk minden kísértésben, és tudjunk neked engedelmeskedni. Dicsőítünk téged a te szeretetedért, irgalmadért. Amen.